hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. március 4-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most pedig nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
témája.
Ó, Uram, amikor majd eljössz ítélni a világot, a te tövis koronád a dicsőség és a fenség koronája lesz. Én üdvözítőm, én Istenem, ma ítélj meg engem, ne akkor, most, ebben a percben, amikor szorosan ölellek a szívemben, most ítélj meg engem, aki tövis koronával látlak téged. Itt éges, itt fenyíts, itt légy szigorú, hogy az örök kivalóságban megbocsáss. Meggyötört, megvetett, megtépett Jézusom, lábaidhoz borulok, és egészen a tiéd akarok lenni. Tekints rám irgalmasságot szemeivel.
Hallgassák meg híreinket!
Véget ért Magyarország legrégebben fennmaradt középkori alapokon álló ciszterci műemlékének, a Bélapátfalvi Nagyboldogasszony templomnak az átfogó tudományos igényű felújítása. Ennek keretében a liturgikus terek megújítása mellett új látogatóközpontot is kialakítottak, derül ki a Magyar Művészeti Akadémia beszámolójából, amelyről a Magyar Kurír is hírt adott. Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszorosáron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Triesti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanácsülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszky, aki szerint abból is fedezik az ukrajna elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitásra, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanúja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde a dél-olasz teológiai karokhoz. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. Hálaadó Szent Mise Kinga nővérért a vatikáni magyar kápolnában. 11. elmélkedés a vatikáni nagybőti lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Leó pápa. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. 14. Leó pápa hétfőn audiencián fogadta a Pugliai Teológiai Fakultás és a Calabriai Teológiai Intézet közösségét.
Cari fratelli, benvenuti. Sono lieto di incontrarvi questa mattina.
Üdvözölte a két intézmény együttműködését, és arra buzdított, hogy folytassák a gyümölcsöző munkát, hogy új távlatokat és nyelvezetet találjanak az evangélium hirdetésére a mai környezetben. Puglia és Calabria, két gyönyörű tengerparti régió, melynek kapcsán Ferenc pápa gondolatait idézte a Szent Atya. Maradjatok a nyílt tengeren. A katolikusnak nem szabad félnie a nyílt tengertől, nem szabad a biztos kikötőkbe menekülnie. Nagy szükség van erre a hozzáállásra, különösen ma, amikor a hitet hirdetni kell és a kultúrába illeszteni. Nem arról van szó, hogy tudást kell szerezni akadémiai kötelességek teljesítéséhez, hanem egy bátor hajózásra indulni, átszelve a tengert. Ez az utazás két irányba halad. Egyrészt mélyre kell szállni, hogy fölleljük Isten misztériumait és a keresztény hit különböző dimenzióit. Másfelől a nyílt vízre evezni, hogy más távlatokat fedezzünk föl, új formákat és nyelvezetet, melyben hirdethetjük az evangéliumot. Leó pápa leszögezte.
La teologia serve per l'annuncio del Vangelo.
A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, ezért szerves és alapvető része az egyház küldetésének. A teológiai képzés nem néhány szakértőnek szól, hanem mindenkinek, hogy elmélyítse a hit misztériumát, és hasznos eszközöket kapjon az evangélium kulturális és társadalmi közvetítéséhez. A Szent Atya rámutatott a kalábriai és púliai régiók értékes összefogására,
amelyben egyesítették a korábban autonóm módon működő intézményi és képzési folyamatokat. Ez fontos szinergia. Valóban történelmi lépés, ami előmozdítja az egyházmegyék közötti kommuniót, segít felülemelkedni a régi, különálló beidegződéseken, vagyis az egységet és a testvériséget szolgálja az egyházon belül. Ezen az úton lehet közös gondolkodást kialakítani, együtt szembenézni a lelkipásztorkodás és az evangelizáció kihívásaival. 14. Leó pápa közös teológiai képzésre buzdít, mivel az evangélium hirdetéséhez olyan képzésre van szükség, amit csak együtt végezhetünk, a nyílt tengeren hajózva, de nem magányos hajósként. Ki kell futnunk a biztonságos kikötőinkből, kilépni területi és egyházi határainkon túlra, találkozni és véleményt cserélni, meghallgatni egymást, párbeszédet folytatni, erőforrásainkat, szakértelmünket és karizmáinkat összehangolni az egyházon belül.
Facendo teologia insieme, gli orizzonti intellettuali, spirituali e pastorali si allargano e si mescolano.
Ha együtt végezzük a teológiát, akkor az intellektuális, spirituális és lelkipásztori távlatok kinyílnak és keverednek, közös távlatokat hoznak létre, az egyházi elkötelezettség az adott területen jobban testet ölt, és ezáltal megújíthatjuk a hit stílusát és nyelvezetét ott, ahol élünk. Az összehangolt teológiai képzésen keresztül felkészítjük a jövő papjait és lelkipásztori munkatársait arra, hogy az egyházi kapcsolatokat szinodális stílusban éljék meg, ahol a különböző szereplők, szolgálatok és karizmák kiegészítik egymást, és meghaladnak minden bezárkózást. Ezáltal jobban tudnak válaszolni a társadalmi és kulturális kérdésekre és kihívásokra is, mint például a Calabria és Puglia-i régió összetett szociális problémái, a munkaválsága, az elvándorlás jelensége, az elnyomás, a rabszolgaság és az igazságtalanság formái, amelyek merész elkötelezettséget kívánnak mindenkitől. Ezzel a jövő kulturális befektetését valósítják meg, amellyel leküzdhetik a beletörődés és a közöny logikáját. Leó pápa végül arra bátorította a két dél-olasz régió teológiai intézményét, hogy olyan akadémiai közösségről álmodjanak, amelyikben a papságra, szerzetesi vagy világi életre készülőket együtt képzik, és segítik a keresztény közösségeket abban, hogy az evangélium jeleivé és a remény műhelyeivé váljanak.
11. elmélkedés a vatikáni lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Február 27-én pénteken délután hangzott el a 11. és egyben utolsó nagybőjti elmélkedés a Pál kápolnában, 14. Leó és a római kúria jelenlétében. A prédikátor Erik Warden, norvég trapista püspök, a reményt közvetíteni témáról elmélkedett. 1962. október 11-én Szent 23. János pápa ünnepélyesen megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, emlékeztetett beszéde elején a főpásztor. A zsinat legnagyobb gondja az volt, hogy a keresztény tanítás szent letéteményét védelmezzék és hatékonyabban tanítsák. Ez a tanítás az egész embert átfogja, amely testből és lélekből áll. Ez arra int minket, földi zarándokokat, hogy mennyei otthonunk felé tartsunk. Kevesebb, mint egy héttel 23. János pápa beszéde után kitört a kubai rakétaválság. Úgy tűnt, az ember készen áll arra, hogy kirobbantsa magát földi tartózkodása vízéből, eszkatológiai cél nélkül. A II. Világháború sebei még mindig frissek voltak, de fajunk az önpusztítás szörnyű új távlatainak megteremtésén dolgozott. A zsinatot bizonytalan légkör övezte, ugyanakkor ezt az időszakot heves remények töltötték el egy új társadalom megteremtése iránt, amely az emberi jogokon, a tisztességes kereskedelmen és a technikai fejlődésen alapul. A zsinat a kor nyugtalanító kérdéseire kívánt válaszolni, a világ jelenlegi trendjével, az ember helyével és szerepével a világegyetemben, az ember törekvéseinek értelmével, a valóság és az emberiség végső sorsával kapcsolatban. Nem csak, hogy foglalkozott a kérdésekkel, hanem rámutatott azok megoldására is, kijelentve, hogy a keresztre feszített és feltámadt Krisztus testesíti meg az emberiség jövőjét, hangsúlyozta a norvég püspök. A zsinat azt a feladatot tűzte ki az egyház elé, hogy Krisztust úgy hirdesse, hogy világosan és meggyőzően jelenjen meg a mai kor legsürgetőbb kérdéseire adott válaszként anélkül, hogy egy pillanatra is veszélyeztetné a szent tanítás letéteményét. Krisztus a népek világossága, Lumen Gentium. Egyedül ő, az Atya akaratát teljesítve, a lélekben cselekedve, újíthatja meg a föld arcát, jelentette ki Erik Várden püspök. Ő benne bízunk, nem pedig múló cselszövésekben. Ő rajtunk keresztül is cselekedhet, ha hajlandóak vagyunk türelmesek lenni. A nagybőjt megmutatja nekünk, hogy Isten filantrópiájának sebét elszenvedve a legaktívabb a szenvedésében. A remény, amit ránk bíz, nem egy végre modernizált, digitalizált, megtisztított könnyek völgyében rejlik. Reményünk egy új égben, egy új földben, a halottak feltámadásában nyugszik, szögezte le a trappista szerzetes. Korunk éhezik arra, hogy hallja ennek a reménynek a hirdetését. Figyelembe vettünk néhány minket körülvevő jelet. Az új vallási érzékenység a fiatalok körében, az igazság kategóriájának visszatérése a nyilvános közbeszédbe, a gyökerek keresése. A globális intézmények és szövetségek összeomlanak, mutatott rá a prédikátor. Stratégiai, ökológiai és ideológiai veszélynek vagyunk kitéve. Természetes, hogy az értelmes és jó akaratú emberek felteszik a kérdést, hogy ilyen bizonytalanság közepette mi az, aminek van esélye, hogy tartós marad. Belefáradva abba, hogy homokra építsék életüket, szilárd sziklát keresnek. Mindeközben a szívük nyugtalan. A II. Vatikáni zsinat atyái a Gaudium et Spes kezdetű enciklikában megerősítették, hogy a jelenkor legjobb törekvéseinek és legsötétebb félelmeinek visszhangot kell kelteniük a keresztények szívében. Mert egy keresztény számára semmi sem idegen, ami valóban emberi. Szent Pál, emlékeztetve a korintusi keresztényeket arra, hogy közöttük volt, ezt írta. Amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Jézus üdvözítő szenvedésének kategórikus központi szerepe áthatotta a kiengesztelődés, az irgalom, a kegyelemben való átalakulás, az öröm és az örök élete páratlan prédikátorának tanítását. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy kövessük példáját egy olyan kultúrában, amely arra csábít minket, hogy egy boldogabb, rögzített folyamatok és meghatározott eredmények alapján kiszámítható evangéliumot kínáljunk. Figyelmeztetett Várden püspök. Körülöttünk az ősi katedrálisok keresztel árnyékolt hajóit átadják a minigolfnak. A szentélyeket kétségbe esetten világi jelenetekhez használják, amelyeket eredetileg a lényeges demonstrálására terveztek. Eközben egy kőhajításnyira a világ színterén a fiatalok vigasztalanul ringatóznak, halkan énekelve, hogy az élet egy nyílt seb, és hogy nincs már balzsam Gileádban. Korunk az evangélium teljességéért kiállt, hívta fel a figyelmet a prédikátor. A parkjainkban nehéz szívvel siránkozó fiatalok éheznek rá. Akkor hallgatnak rá, amikor olyan keresztények mutatják be tekintéllyel, akik képesek azonnal kifejteni és kompromisszumok nélkül bemutatni az igazságát, kiemelve Krisztus kegyelmi hatalmát, amely megújítja és átalakítja az életeket, zárta 11. és egyben utolsó elmélkedését Erik Várden, norvég trappista püspök, Leó pápa és a római kúria nagybőjti lelki gyakorlatán.
Hálaadó Szent Mise Kinga nővérért a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. Éppen egy hete, február 24-én tért haza teremtő és megváltó urához Kinga nővér, akiért most egy héttel később a szokásos keddi magyar szentmisén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora mutatott be szentmisét, a kápolnál csúfolásig megtöltő koncelebráló papok és hívek jelenlétében. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, szól a particédulája Zsoltár idézete, és valóban mindannyian azt éreztük, hogy Kinga nővérhez különleges módon hajolt-e az úr, mint egy válaszként is az ő hozzá fölmagasodó szeretetére. András atya Nagybőgy második hete kedjének evangéliumához fűzte gondolatait, amelyben Jézus a néphez és tanítványaihoz fordul. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Tanítják, de nem teszik, és Jézus éppen emiatt a hitelességükért aggódik. Kemény szavakat mond róluk, de igazából nem a tanításokat utasítja el, hiszen mindenkit azok követésére szólít fel. Nem a tanítással van baj, nem is ad az ő tanításuk helyett más tanítást, ellenben leleplezi az életük és a szavai közötti szakadékot, mert súlyos, elviselhetetlen terreket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjat sem hajlandók mozdítani rajta. Jézus ebben a tanításban egyfajta nagybőti tükröt tár elénk, amelyben mindannyiunknak bele kell tekintenünk. Nem az a kérdés, vagyunk tudjuk-e, mi a jó? Hiszen tudjuk. Nem is az a kérdés, hogy hallottuk-e már az evangéliumot, mert persze, hallottuk. Sőt, sok részét fejből is tudjuk. Az igazi kérdés az, hogy vajon összhangban van-e az életünk azzal, amit hirdetünk. Döntően fontos mozzanat ez mindenki, így a papok, szerzetesek és hívek számára is, mert az emberek mindenek előtt, még a tanításon túl is, ezt a hitelességet keresik és várják el tőlünk. Törő András atya második gondolatában a Jézus igényelte evangéliumi nagyságot hangsúlyozta. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Jézus teljesen átfordítja a gondolkodásunkat. A világ szerint ugyanis az a nagy, aki látszik, akit megszólítanak, akinek kiára tisztelet. Ezzel szemben Jézus szerint az a nagy, aki szolgál. És ennek a szolgálatnak a bemutatására és illusztrálására szolgál Kinga nővér élete, akiről ebben a szentmisében megemlékezünk. Az ő élete nem főhelyekről szólt, bár örökké azon fáradozott, hogy mindenkinek jusson helye Villam Mater Redemptorisban, az isteni megváltóról nevezett zarándokházban. Kinga nővér nem kereste a címeket. Nem akart első lenni. Csendben, hűségesen, rejtetten szolgált, ami áthatotta egész életét. Talán épp ezért volt oly hiteles. Ő nem beszélt sokat az alázatról, hanem élte azt. Nem hangoztatta szolgálatot, hanem gyakorolta azt. Az ilyen élet válik élő evangéliummá és hiteles tanúságtétellé. András atya homíliájának harmadik gondolata nagybőti utunk irányára utalt, amelyet Jézus tanítása végén így összegez, aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. A húsvétra felkészítő nagybőti idő nem önsanyaggatás, hanem megtisztulás. Arról szól, hogy lassan letegyük azt, ami bennünk még a főhelyet keresi, és többek között az elismerés utáni vágyat, a kényelmességet és a másokat megelőző elsőbség igényét. Mindezzel szemben nagybőti feladatunk, hogy megtanuljunk szolgálni, mégpedig a lehajló alázat gesztusával, ahogy az Kinga nővér tette valójában egész szerzetesi életében. Most, amikor Kinga nővér lelkét Isten irgalmába ajánljuk, vigasztal bennünket Jézus ígérete. Aki megalázza magát, azt felmagasztalják. A nagybőti út hitvilágához tartozik annak a tudata, hogy Isten látja mindazt, amit a világ nem vesz észre, hogy a csendes szolgálat nem vészel, és hogy az alázat nem marad jutalom nélkül. Végül Törő András atya így imádkozott, kérjük az Urat, hogy Kinga nővér hűséges, szolgáló lelkülete erősítse minket is ezen a nagybőti úton, hogy amikor majd mi állunk Isten elé, ne a címek, hanem a szeretet beszélje mellettünk. Az isteni megváltóról nevezett nővérek magyarországi rendtartománya Balogh Izabella Kinga nővérről közített gyászterentésében olvassuk. Kinga nővér élete az Isten iránti hűség és az önzetten szeretett tanúság tétele volt. Mindannyian részesültünk szelíd mosolyából, kedvességéből, sugárzó élet szeretetéből és vidám történeteiből. Finom, imádságos lelkét ragyogták vissza az ikonjai, amelyeket imádságban mérnöki precizitással készített. Isten szeretetében nyugodjék békében!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát. Telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszorosáron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Trieste kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanácsülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösség oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszky, aki szerint abból is fedezik az ukrajna elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitásra, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanúja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Irán közben folytatta rakéta és drón támadásait az öbölmenti országok infrastruktúrája ellen, célpontjai között energialétesítmények, kikötők és repülőterek szerepeltek. A térség országai fokozott légvédelmi intézkedéseket vezettek be, miközben a légterek lezárása és a tranzitban rekedt több ezer utazó elhelyezése újabb kihívásokat teremtett. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Adriana, Kázmér és Lucius nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Adrien latin-francia eredetű név, az Adriana franciás alakja, jelentése adriai. Az Adrián a latin Hadrianus szóból származik, jelentése a Velence tartományban lévő Hadria városából való férfi. Az Adriana az Adrián, magyarul Adorján férfi név női párja. A Lucius latin eredetű, jelentése viradatkor született. A Kazimír a Kazimír név magyar alakváltozata, amely lengyel eredetű. Elemeinek jelentése alapít, hirdet, illetve béke alapító. Sok szeretettel köszöntjük tehát mindazokat, akik a mai napon a névnapjukat vagy a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in I know the time is right.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1678-ban megszületett Vivaldi, olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz. Velencében született, teljes nevén Antonio Lucio Vivaldi. Az olasz barokk egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője, korának nagy hegedű virtuóza. 1849-ben az Olmützben kiadott új alkotmánnyal megszűnt Magyarország önálló államisága. Első Ferenc József osztrák császár Olmützben új birodalmi alkotmányt adott ki, oktrojált alkotmányt, amely tartalmazta Magyarország önálló államiságának megszűnését, és a végrehajtó hatalmat a császár kezébe adta. 1875-ben megszületett gróf Károly Mihály, politikus, miniszterelnök, Magyarország első köztársasági elnöke. 1910-től parlamenti képviselő. Politikájában támogatta a nagybirtokok felosztását, az általános választójog bevezetését, a nemzetiségi autonómia növelését. Ezen nézetei, valamint a békebarát politikája a háború első időszakában kevés támogatóra talált, de a katonai helyzet súlyosbodásával egyre népszerűbb lett, és 1918. október 31-én miniszterelnök lett. A kedvezőtlenül alakuló békefeltételek miatt március 20-án lemondott. A kommunista uralom ideje alatt házi őrizetben tartották. 1919 nyarán külföldre menekült, később az emigrációban halt meg. 1877-ben megszületett Gerrit Augustus Morgan, afroamerikai feltaláló, aki a közlekedési jelzőtáblák és a bukósisak szabadalmaztatója. Morgan hagyományos képzése az általános iskolában befejeződött, de remekül értett mindenféle gépjavításához. 1907-ben már saját javítóműhelye volt, 1920-ban az újságkiadásba is belevágott, és egyre gazdagabb lett. Amikor már autója is volt, akkor jött rá, mennyire veszélyes egy-egy útkereszteződés, így pár éven belül szabadalmaztatta jelzőrendszerét, mely három karból állt. Szabad, állj, minden irányban tilos, ekkor a gyalogosok kelhettek át. Találmányát egészen a háromszínű jelzőlámpák megjelenéséig használták szerte az Egyesült Államokban. Morgan találmányai között megtalálhatjuk többek közt a gázmaszkot, a hajkiegyenesítőt és a bukósisakot is. 1914-ben megszületett Budó Ágoston, Kossuth-díjas fizikus, egyetemi tanár. A molekula fizikával foglalkozott, egy évig Debye professzor mellett dolgozott. Az oktatás terén is kiválót alkotott, Mechanika című könyve sokáig tankönyv volt. Jelentős még három kötetes Kísérleti fizika című könyve. 1926-ban Válon megszületett Kokas Ignác, Kossuth-díjas festő. Minden előképzettség nélkül a képzőművészeti főiskolára jelentkezett és fel is vették. 1952-ben végezte el a képzőművészeti főiskolát. A főiskolán a konstruktivista Kmeti János és a posztnagybányai Bernát Aurea voltak a mesterei. Festői foltokból építkezett, műveit nem konstruktivista szabályszerűség határozza meg. Diplomamunkája 1952-ben az Asztalos című kép volt, amelyet édesapjáról mintázott. Az 1960-as évek közepén zöld korszaka három évig tartott, majd 1969-től minden évben néhány hónapot Ginza pusztán töltött, és ekkor kezdődött el a Ginza korszaka. Itt festette teljesen egyéni stílusú képeit az alakos és a nonfiguratív ábrázolás határán, kiváló kompozícióteremtő képességgel és erőteljes kolorittal, egyetemes emberi mondani valókkal. 1973-tól 83-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanított, számos jeles tanítványa volt. Váldísz polgárává is választották. A Magyar Művészeti Akadémia tagja 1992-től haláláig. 1936-ban a Hindenburg nevű német léghajó első útjára indult. 1942-ben megszületett Stevanoviti Zorán, énekes, gitáros, zeneszerző. 1951-ben megszületett Chris Rea, énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró. 1975-től a Magdalene, később Beautiful Losers együttes tagja volt. 1976-tól szólista, a Magnet kiadóhoz szerződött. 1985-ben Bill Wyman-nel készített felvételeket. 1980-ban elvette feleségül Joanne-t, akitől két gyermeke született. 1975-ben II. Erzsébet angol királynő lovaggá ütötte Charlie Chaplint. 1877-ben Emil Berliner feltalálta a mikrofont. 1951-ben meghalt Meszlényi Zoltán Lajos, vértanú püspök. 11. Pius pápa kinevezése nyomán 1937. október 28-án Serédi Justinian bíboros hercegprímás Szinope címzetes püspökévé szentelte. Ettől fogva mindenkori hercegprímás esztergomi érsek segédpüspöke volt. Élete során jelentős egyházjogi tevékenységet végzett, ebben a témában könyvet írt és tanított is. Többek között az Egri Érseki Jogakadémián és a Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai karán. 1950-ben esztergomi érseki helynök lett. Helynökké választása nem a kommunista hatalom jóváhagyásával történt, ezért meghurcolták, haláláig ítélet nélkül fogva tartották. 16. Benedek pápa jóváhagyta boldoggá avatását, a szertartásra 2009. október 31-én ünnepi szentmise keretében került sor az esztergomi bazilikában. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Hosszú éjszaka volt, mikor éden vártalak téged. Milyen boldog is voltam, hogy kattan az ár. Milyen boldogan zártam az ajtót, te jöttél hozzám. Milyen boldog is voltam, hogy érez a szám. Angyalám, hol jársz? Angyalám, éppen felkelt a nap, és én meglátom csak kis számot. Rögtön éreztem, nem tudok szállni veled. Igazom, annyi volt, hogy te szóltál, hogy újra látod. Addig eljár majd hozzám képzeleted. Angyalám, angyalán, sose felejts el engem, jöjj vissza hozzám. Sose felejts el engem, jöjj vissza hozzám. Sose felejts el engem, jöjj vissza hozzám. Angyalán, szeretünk.